intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg. Millás reggeli.
Hát az oktatási rendszerrel kapcsolatban mostanában főleg a pedagógus sztrájk, illetve nem sztrájk helyzetről hallunk, és hát nyilvánvalóan maga a pedagógusoknak, illetve a szakszervezeteknek a folyamatos felhívásai arra vonatkoznak, hogy mennyire nem méltók a körülmények, ugye a fizetések, és az, hogy nem tudják normálisan a tananyagot átadni a tanárok, de egy olyan aspektusára hívnánk fel az oktatásnak a figyelmet, ami egyértelműen rá fogja nyomni a bélyegét, és már rá nyomja arra, hogy például az országnak a termelékenysége milyen. Hogyha összehasonlítjuk a rurális Magyarország PISA eredményeit a nem csak az uniós tagország átlagos szintjével, de még ugyanezen tagországok rurális térségeihez térségeivel, akkor azt látjuk, hogy drámaian elmaradnak. Magyarán ilyen egyenlőtlen iskolarendszerrel nem lehet versenyképes gazdaságot, igazságos társadalmat, működő demokráciát csinálni. Erre hívta fel a figyelmet Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Sopron Egyetem docense Facebook oldalán, és itt van velünk most a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt a hallgatók!
Hát nagyon, nagyon érdekes az a két táblázat, amit közzétettél Facebook oldaladon, és elszomorító.
Igen, ez az Európai Bizottságnak a 8. kohéziós jelentéséből van. Azt olvasgattam, amikor rábukkantam. Ugye ez egy ilyen 3 évente közzétesz a bizottság egy elég részletes, több száz oldalas elemzést arról, hogy mennyire vannak felzárkózóban a tagállamok, de a tagállamokon belül az egyes térségek, régiók a centrumához az Európai Uniónak, és akkor utána elkezdi vizsgálni, hogy milyen tényezők járulnak ahhoz hozzá, hogy felzárkóznak vagy nem zárkóznak fel ezek a térségek. Ugye ismerjük azt, hogy Magyarországnak több régiója is, olyan 4 az a legszegényebb régiói között van az Európai Uniónak. És hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez miért van így, akkor ez szempontból ez az ábra szerintem elég sokat mond. Ez csak a legrurálisabb térségekre vonatkozik, és ugye tényleg az van, amit mondasz, hogy a magyar rurális térségek, azok nem csak az uniós tagállamokhoz képest vannak elmaradva, hanem gyakorlatilag más országok rurális térségeihez képest is. Relatíve kevesen tanulnak ezekben a térségekben, ezt el kell mondani, tehát gimnáziumban kevesen járnak, de rengeteg más ábra is van. Tehát például a PISA jelentésekben egyszer volt egy ábra, ami azt mutatta, hogy a térségi hátrányokat Magyarország, az egész OECD-ben Magyarország a legkevésbé képes behozni, tehát ilyen Törökország, Brazília szinten vagyunk a tekintetben, hogyha valaki egy olyan térségben nő fel, ahol rosszabbak az iskolák, ott mekkora eséllyel sikerül kompenzálnia az iskolarendszernek azokat a hátrányokat, amelyeket az odaszületéssel elszenved valaki.
Borzasztó egyébként azt nézni a táblázatban, hogy ha össze van hasonlítva a városi és a nem városi réteg, akkor az egyik legnagyobb, sőt, hogyha a szakadékot, hogy az ollót nézzük, igen, a kettő között, akkor a legnagyobb,
igen,
a magyar.
A bolgárok a másodikok, de még az sem ekkora.
Igen. Ezek a legperiférikusabb területei Magyarországnak, tehát azért hozzá kell tenni, hogy ezek a legperiférikusabbak, de ez számít, tehát azt gondolom, hogy senkit nem szabadna igazából a pálya szélén hagyni, vagy az út szélén. És hát nagyon tanulságos, hogy nagyon-nagyon sok tagállamban nem csak az van, hogy az átlag van, a nemzeti átlag van messze fölöttünk, hanem egyszerűen alig vannak különbségek, sőt olyan tagállamok is vannak, ahol nem a főváros a legjobb a PISA eredmények szempontjából. Én valamikor például
Belgiumnál, igen.
Belgium, Dánia például, igen.
Igen, tehát vannak olyan országok, ahol nem azt számít, hogy hova születik az ember, hanem nem hasonló a jó iskolák vannak, a legtöbb tagállamban sokkal szűkebb, tehát alig van különbség. Magyarországon brutális különbség van a legperiférikusabb térségek, tehát ugye ismerjük, hogyha mondjuk valaki Magyarországon a 12. második kerületben nő fel Budapesten, vagy iskolába jár mondjuk Győrbe, Pannonhalmára, Szombathelyre, és ehhez képest mondjuk felnő valahol Észak-Kelet-Magyarországon, vagy a Dráva mentén, Magyarország a legbefagyottabb társadalom, tehát rengeteg kutatás bemutatta már, hogy gyakorlatilag az leszel, ahova születsz, és ez nem csak, hogy igazságtalan, hanem visszatartja az ország versenyképességét is, hiszen tudjuk, hogy a mai modern gazdaságok a globális kapitalizmusban az szerint versenyeznek, hogy a társadalomban a humántőke, a tudás mennyire van elterjesztve. Itt az Acemoglu Robinson könyvre szoktak nagyon sokat utalni, hogy azok miért buknak el a nemzetek. Azért szoktak sikeresek lenni, hogyha terítik ezeket a humán erőforrásokat, meg általában az erőforrásokat, és akkor szoktak elbukni, hogyha egy szűk elit magához húzza ezeket az erőforrásokat.
Jó, itt többször felhívtad a figyelmet, hogy a legperiférikusabb részeiről van szó Magyarországon, tehát a többi országnak is. Tehát ez úgy van a felmérés, hogy az összehasonlítás az jogos, és hogyha megnézzük azt, hogy például kik azok, akik hasonlóan rossz helyzetben vannak, tehát ugye a pontszám, amit elért, az sem túl jó, akkor ugye Bulgária, Románia azok, akik rosszabbak egy picivel nálunk, de a szakadék ott sem olyan nagy.
Ez így van, tehát Magyarország ebből a szempontból sem a visegrádi országokhoz hasonlatos, ahogy egyébként ugye egészségi helyzet szempontjából is hasonló ábrákat fel lehetne rajzolni. Egészség közgazdász barátaink szokták sokszor felhívni a figyelmet arra, hogyha az egészségi állapot, ami ugye megint egy fontos humántőke mutató, hogyha ebben gondolkodunk, akkor ugyanezek az ábrák felrajzolhatók, de akár közösségi közlekedés szempontjából is, szociálpolitika szempontjából is. Tehát az a helyzet, hogy Magyarország nem véletlenül a legbefagyottabb társadalom, nem véletlenül nálunk a legkisebb a társadalmi mobilitás, ezek azok a tényezők, amelyek ezt okozzák.
Hát jó, azt nem fogjuk megkérdezni, hogy mi a megoldás, mert az viszonylag egyértelmű, de hogy egyáltalán van-e valamiféle jel, ami arra...
Törekvés, valami, bármi, hogy történik valami.
Hát ugye nem annyira egyértelmű a megoldás, már lehet, hogy nektek az, de hogy én nagyon sokszor találkozok, én szoktam egy országszerte előadásokat tartani, és megdöbbenve látom, hogy az emberek számára nem világos, hogy mi a megoldás. Nyilvánvalóan az, hogy olyan igazságos társadalmat kell csinálni, ahol a vidéki iskolák is jól meg vannak finanszírozva, de ugye ha belemegyünk ennek a részleteibe, akkor ez olyan dolgokkal járna, hogy azoknak a tanároknak a fizetését, akik vállalják, hogy hátrányosabb helyzetű térségekbe mennek, azokat 3-4-szeresére kéne emelni, általában a tanárok fizetését duplázni, triplázni kéne, de az övékét talán még 4-5-szörözni is kéne. És ugyanez a helyzet a házi orvosokkal, tehát tudjuk, hogy nagyon sok térségben nincs házi orvos, tehát nekik is többet kéne fizetni. Na most, hogyha ez így elhangzik egy beszélgetésben, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt a magyar társadalom nagy része támogatná, hogy ez történjen. Nagyon könnyen lemondanak ezekről a térségekről, tehát valahogy nincs egy konszenzus abban, hogy Magyarországon az erőforrásokat teríteni kéne. A rendszerváltás utáni konszenzus sajnos szerintem nem véletlenül ment abba az irányba, hogy bizonyos térségei az országnak nem csak hogy fejlettebbek, hanem a fejlettebb térségek több erőforrást is kapnak.
Hát igen, és akkor még a településfejlesztés, meg az egész környezetfejlesztés, amit te is mondtál, ugye, hogy számos ilyen mutatód, vagy különböző területekről ki lehet hozni ugyanezt az eredményt a vidék versus nagyvárosokkal szemben. Tehát itt még megkockáztatom, az sem elég, hogyha magasabb fizetést kap, azt hiszem a házi orvosoknál is ezt látjuk tapasztalatnál, hogy azért van, hogy vannak települések, ahol lakhatást biztosítanak, házat, meg nem tudom én mit, és magas fizetést akkor sem megy, mert a körülmények olyanok.
Persze, tehát hogy ezek csak szükséges, de nem elégséges feltételek.
Szóval ez egy nagyon komplex probléma.
Nagyon komplex, természetesen is ki kell találni ezeknek a térségeknek a jövőjét és a fenntartható működését, és egyébként én azt is kimerem mondani, hogy egy csomó térség esetében ki fog derülni, hogy ezek egyszerűen nem élhető térségek, de ezek a leg elmaradottabb térségek persze, ahol egyszerűen inkább azt kellene segíteni, hogy onnan elvándoroljanak az emberek is, olyan helyekre menjenek, ahol fenntartható gazdaság van. Viszont azért az országnak a nagy részéről csak nem kéne lemondani, tehát a probléma nem korlátozódik a legperiférikusabb településekre, hanem konkrét nagy térségekre, tehát mondom, úgynevezett NAC2-es régiók, tehát ilyenek, mint Dél-Alföld, Észak-Magyarország, tehát ilyen három megyés térségek azok, amelyek a legelmaradottabbak között vannak az Unióban. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy akkor felejtsük el ezeket a térségeket. Itt egyértelműen ki kell találni, hogy mivel fognak. Azt szoktam mondani, hogy összehasonlítjuk Magyarország és Ausztria relatíve hasonló méretű országok, de mindenki tudja, hogy egy Salzburgban vagy egy Grazban van olyan középosztály, vannak tényleg igazi egyetemek, igazi rádió, újság, tehát egy élénk ismertek nemzetközileg ezek a városok, és attól tartok, hogy mondjuk egy Miskolc nem ez, és még sajnos szerintem egy Pécs sem.
Oké, hát figyelj, felhívtuk rá a figyelmet.
Abszolút, igen, és köszönjük szépen, ez tényleg egy nagyon komoly probléma. Szép napot neked, szia, szia.
Sziasztok, nektek is.
Pogács Zoltán közgazdásszal, szociológussal, a Soproni Egyetem docensével világítottunk rá az irgalmatlan szakadékra, ami sajnos a vidéki és a nagyvárosi képzés és a
tanuló
diákok teljesítménye között tátong.